Hogyha elért a leghátsókig is, akkor jelezzétek kérlek, és olvassuk az igét. Jó. Akkor most már mehet a felvétel is. Tehát Isten igéjét ezen a mai délelőttön, Lukács evangéliuma 19. fejezetéből, a 28. verstől a 40. versig olvassuk. Így hangzik az élő Isten szava tehát, Lukács evangéliuma 19. fejezetéből, a 28. verstől. Miután ezeket elmondta, tovább haladt Jeruzsálem felé. Amikor közeledett Betfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik. Menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el? Mondjátok ezt, az Úrnak van szüksége rá. Amikor a küldöttek elmentek, mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük. Miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők így feleltek, mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették Jézushoz a szamárcsikót, ráterítették a felső ruhájukat, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruhájukat. Amikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották. Áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki. Mester, utasítsd rendre a tanítványaidat. De ő így válaszolt. Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Idáig az ige, imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy a mai délelőttön is ki akarod bontani számunkra a te igédet. Kérünk, mutasd meg ennek a mélységeit, és adj számunkra ma is üzenetet a mennyből. Amen. Helyet foglalhattok. A mai istentiszteleten arról szeretnék beszélni, hogy hogyan vegyük le a ruhánkat. Ez azért izgalmasnak hangzik, nem? Bízom benne, hogy aki majd később meghallgatja ezt, az nem érti félre. Mikről van szó itt a Trinity-ben? Arról szeretnék ma beszélni, hogy miért óriási jelentőségű az, hogy a tanítványok és az egész sokasság Jézus lábai elé teríti a felső ruháit. És meg fogjuk nézni ennek kapcsán, hogy mit tanít a Biblia a ruháról, a ruházatról. Látjuk majd azt, hogy a ruha egyrészről elválaszt, a ruha másrészről érték, és a ruha levetése és leterítése az a tisztelet és önátadásnak a szimbóluma. Nézzük akkor ezeket. Megteremti Isten az embert, és ezt olvassuk. Még mind a ketten mezítelenek voltak, tudnélik Ádám és Éva, az ember és a felesége is, de nem szégyelték magukat. Amikor Isten megteremti az ember tökéletes lény. Isten elé állhat bármikor, mert az ember a maga tökéletességében tökéletesen átlátszó, tiszta és szent. Nincsen takargatnivalója sem Isten, sem a másik ember előtt. Ránéznek egymásra, és azt mondják, hogy így, ahogy vagyok, láthatsz engem. Bármi, ami bennem van, bármi, ami én vagyok, az számodra átlátható. Ezt jelentette a bibliai értelemben a mezítelenség. Nem csak azt, hogy nem viseltek ruhát, hanem hogy nem kellett szégyelniük magukat, mert nem volt takargatni valójuk. Nem volt olyan dolog, amit el kellett volna rejteniük egymástól, mert tökéletesen tiszták és átlátszóak voltak. Amikor azonban bűnbe esnek, akkor ezt olvassuk Mózes első könyvének a 3. fejezetében. Ekkor, vagyis miután ettek a gyümölcsből, megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mesztelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyék kötőket készítettek maguknak. Nem arról van szó, hogy addig ne érzékelték volna Ádám és Éva, a tökéletes emberek, hogy nincsen rajtuk ruha. Azt azért nem volt olyan bonyolult észrevenni, hogy nincsen rajtunk semmi. Nem volt bennük vágy azt, akik ők maguk eltakarni. Minek is takarták volna el? Hogyha azt látták, hogy az egész teremtett világban semmilyen más teremtménynek nincsen olyan késztetése, hogy bármit is magára öltsön. A növények nem öltözködnek. Az állatok nem öltözködnek. Miért? Mert nincsen takargatni valójuk. Mert nem kell szégyelniük egymással szemben azt, hogy mi van bennük. A fügefa levelek leszakításának a lényege tehát, az nem pusztán az, hogy el kell innentől kezdve takarniuk az intim testrészeiket, hanem az, hogy olyan gondolatok születtek bennük, amik miatt hirtelen félniük kellett egymástól. Olyan vágyak és indulatok szabadultak el hirtelen a bűn hatására, amelyeket egészen addig nem is ismertek. És hirtelen a tökéletes tisztaság és átlátszóság megtelt bűnnel. És ez már olyan dolog, amit el kell takarni, mert ki az itt közületek, aki a bűneit szívesen mutogatja. Ezért tehát azonnal keresnek valamit, amivel eltakarhatják önmagukat. Amivel jelezhetik azt, hogy ne nézz rám, kérlek, mert így én nem akarok a szemed elé állni. És nem csak egymással szemben, hanem Istennel szemben is. Mert elbújnak Isten elől. Bebújnak a fák közé. És nézzük, hogy hova fajul ez. Isten hű a saját ígéreteihez. Még akkor is, hogyha ezek az ígéretek ítéletet jelentenek. Isten jó előre jelzi, hogy azon a napon, amelyen esztek a jó és rossz tudásának, fájának a gyümölcséből, meg kell halnotok. És a tökéletes világban nincsen maradásotok. Amelyik pillanatban tehát esznek róla, az ígéret beteljesül. És Ádámon és Éván Istennek ítéletet kell végrehajtania. A tökéletes világból, az Édenből, ahol minden Isten szeretetéről, gondoskodásáról, jóságáról és a bőségről beszél, Isten kiűzi őket. Ki kell menniük az Édenből, és a föld innentől kezdve veszélyes, kietlen és terméketlen lesz a számukra a bűn következtében. Isten viszont azt mondja, hogy nem akarlak titeket védtelenül kiengedni ebbe a világba, mert az a világ, amiben most kiléptek, az nem olyan, mint amit ismertek. Az a világ, amiben most kiléptek, az vad, kegyetlen, és az életetekre tör. El tudjátok képzelni ezt a drasztikus változást? Egyik nap még benn a tökéletes világban, másik nap már kint abban a világban, ami az életükre tör. Addig nem létezett a szelíd és a vad állat fogalma. Innentől kezdve az állatok az életükre törtek. A növények bőven termettek maguktól. Innentől kezdve dolgozni kell azért, hogy a föld teremjen nekik. Az a világ, amibe ki kell lépniük, kegyetlen, vad és az életükre tör. Isten azonban nem akarja, hogy védtelenek maradjanak, hogy például fázzanak a hidegben, hogy melegük legyen a melegben. És ezért mit olvasunk? Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. Akárhányszor olvasom, elszorul a torkom, mert ez egyszerre tragikus ez a mondat, és egyszerre szól Isten végtelen gondoskodásáról. Ez olyan, mint amikor felöltözteted a gyerekedet, amikor egy nagy, hosszabb utazásra készül, és amiközben gombolgatod az ingét, vagy felhúzod a cipzárját, még igazgatod, és azt mondod, hogy na jól van, kisfiam, nagyon szeretlek, várunk haza, imádkozunk érted, gondoskodsz róla, mielőtt elengeded. Szerintetek a bőrruha miből van? Bőrből. Helyes a válasz. Állat, levágott állatnak a bőréből. Isten képes arra, hogy a tökéletes világban elkövesse az első gyilkosságot. Hogy a saját teremtett világát torzítsa, ott, ahol mindennek békességben kellett volna történnie, Isten az, aki az első állatot leöli. Azért, hogy Ádámnak és Évának ruhát készítsen, hogy bemutassa, fiam, lányom, ki kell menned ebbe a világba, mert ezt beszéltük meg, és te fellázadtál ellenem. De tudd, hogy gondoskodom rólad. Gondoskodom rólad. A ruha tehát az, mint ahogy láthatjuk, amit az ember azért vesz fel, hogy eltakarja magát, a bűnös valóját, mert az a világ, amiben élünk, ellenséges, távol van Istentől. És te meg én nem lehetünk egymással szemben maradéktalanul őszinték, mert akkor sebezhetővé válunk. Sőt, hova tovább? Ha most lemesztelenítenénk magunkat, fizikailag és lelkileg is, könnyen előfordulhatna, hogy egymás áldozataivá válunk. Még ruhában is megtörténik, hányszor megtörténik ezen a világon, hogy nők férfiak áldozataivá válnak. Mert a ruha sem állítja meg azt a bűnt, amit a ruha el akar takarni. Hát még hogyha a ruha sem választana el bennünket egymástól. Minden pillanatban arra emlékeztet bennünket az, hogy fel vagyunk öltözve, bármilyen szépen is vagyunk felöltözve. Arra emlékeztet bennünket, hogy el vagyunk szakadva Istentől, és nem lehetünk maradéktalanul őszinték egymással szemben, mert abban a pillanatban sebezhetővé és kiszolgáltatottá válunk. Hát ez tragédia. Így fogjuk megérteni, hogy miről olvastunk néhány héttel korábban. Amikor Isten megjelenik Mózesnek. Mózes második könyve harmadik fejezetében ezt olvassuk. Isten ekkor azt mondta, ne jöjj közelebb, oldd le sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állsz. Ugye felmerülhetett a kérdés, hogy miért kell Mózesnek levennie a saruját? Mózes sarujának a talpa az kevésbé szent, mint Mózes talpa? Mert hogy valahogy ez az érzésünk, igaz? Vedd le, mesztelen talpa lépjél be a szent helyre. Na hát az előzmények, vagy az előbb elmondottak következményeként most már érthető, hogy miért kell levetkőznie. Miért kell levennie a saruját? Azért, mert Isten ezzel azt mondja, hogy vegyél le mindent, amit tőlem elválaszt. Ahol te érintkezzel a szenttel, ott ne legyen közötted olyan dolog, ami elválaszt. Előttem tisztán és szentül jelenj meg. És Mózes leveszi a saruját, és belép az Isten jelenlétébe. Ha úgy tetszik, leveszi a ruháját, ami őt Istentől elválasztja. És így bemehet a szent helyre. A ruha tehát elválaszt. És látni fogjuk majd, hogy milyen nagy jelentősége van ennek akkor, amikor Jézus követői Jézus elé terítik a ruháikat. Másodszorban, az ókori ember számára a ruha érték volt. Nem is akármilyen érték. Az ókori ember számára a felső ruha az nem egy volt a másik 7 darab pulóvere közül. Az ókori ember számára a felső ruha az egy 120x130 cm-es nagy lepel volt, amit deréktól fölfelé a nyakuk irányába maguk köré csavartak, a jobb válluk alatt jött el, és a bal vállukra terítették rá. Ez volt ez a bizonyos felső ruha. És ez egy több funkciós használati tárgy volt. Egyszerre volt jó a meleg ellen, egyszerre volt jó a hideg ellen, egyszerre volt alkalmas a sok kisebb, nagyobb zsebe, bugyra miatt arra, hogy mezőgazdasági munkáknál a terményt ebbe tudták gyűjteni. Ha valamit szállítani kellett, akkor ebbe tették bele, és úgy szállították. Sőt, az ókori embernek nyilván abban a klimatikus helyzetben, azok között a földrajzi viszonyok között, ez volt a takarója. Ezért mondja azt maga a törvény, Mózes második könyvének 22. fejezetében, hogy ha zálogba vetted felebarátod felső ruháját, napnyugtáig add vissza neki, mert ez az egyetlen takarója, testének egyetlen ruhája. Miben aludjon? Annyira szép ez az egyszerű kérdés, nem? Hát ha elveszed tőle, ha zálogba adta neked, és te nem adod vissza neki éjszakára, miben aludjon? Nem lesz takarója. Az ókori ember számára tehát egy több funkciós használati tárgy volt, ami komoly értéket jelentett a tulajdonosa számára. Próbáljuk meg lefordítani akkor ezt. Mit jelent, hogy a tanítványok az Úr lábai elé terítik a felső ruháikat? Ez körülbelül úgy nézett volna ki, első megközelítésben, hogy azt, ami számukra a legdrágább, az öltönyüket, vagy a kosztümkabátjukat, azt mondták, hogy hiába érték ez a számomra, hiába van nagyon becses és drága anyagból, képes vagyok a szamár lába elé teríteni a földre. És nyilván ez nem azt jelentette, hogy a szamárnak a négy patája átmegy rajta, és utána azonnal fölkaphatod, leparolod és veszed. Azt azért terítették oda, hogy Jézus utána Jézust követő tömeg is át fog menni rajta. Ide az imaházba azért szeretünk felöltözni szépen, igaz? Általában szép ruhát veszünk fel. Na most képzeld el, hogy azt a ruhádat, amit ide szívesen felveszel, nem egy ilyen vörös szőnyegre, mint itt, hanem mondjuk egy 4 centi mély, köves, kavicsos, jeruzsálemi porba teríted le. Hát már önmagában ez sem annyira kedves gondolat. De hogyha arra gondolunk, hogy mi az a mi kultúránkban számunkra, ami több funkciós, drága és kevés van számunkra belőle, akkor közelebb visz bennünket a gondolathoz, hogy a mobiltelefonodat tedd Jézus lába elé. És mondjuk Jézus nem szamáron jön, aminek a négy patája vagy rálép a telefonodra, vagy nem, hanem egy rendkívül elegáns luxus autóval. Aztán jönnek a követői is, a saját autóikkal. És átmennek a telefonodon, amiből a legtöbbünknek egy van. Van, akinek kettő, de ugye sok telefonja nincs az embernek. Na ez közelebb visz bennünket, hogy milyen értékes lehetett számukra a ruha. Mert hogy amikor keresztelő Jánoshoz érkeznek az érdeklődők, akik szeretnének közelebb kerülni Istenhez, és megkérdezik Jánostól, hogy ha tényleg közel a Messiás, akkor mit tegyünk, mi a mi dolgunk? Lukács evangélium a 3. fejezetében keresztelő János ezt mondja. Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs, és akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék. Oké? Azt mondja János, akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs. Na most ez azért enged arra következtetni, hogy a legtöbb embernek nem volt sok-sok ruhája, a felső ruhára értendő. A legtöbb embernek egy, azaz egy darab ruhája volt. Aki már annyira gazdag volt, vagy egy picit tehetősebb, volt neki két ruhája, és azt mondja János, hogy na akkor add neki, ha te olyan tehetős vagy, hogy van kettő darab felső ruhád, az egyiket nyugodtan oda tudod adni, igaz? Ha van két mobilod, az egyiket adod a másiknak. Ha van két számítógéped, adod a másiknak. Így körülbelül képbe kerülünk, hogy mit jelentett a ruha. Mert a ruha az ókori ember számára érték. Nagy értéket jelentett a tulajdonosa számára. Mindezeknek a folyományaként most már értjük, hogy a ruha leterítése a tiszteletadásnak és az önátadásnak a kifejeződése. A felső ruhát, amikor leterítik, akkor ez általában a királyoknak szóló tiszteletadáskor történt. Amikor pedig ez megtörtént, annak két üzenete volt. A király elé teríted a felső ruhádat, ez azt jelenti, hogy a király szolgálatába állítod mindazt, ami számodra érték. Királyom, itt van a ruhám, ami érték a számomra, ez a tied. Legyen a te szolgálatodban. Az én értékem innentől kezdve a te szolgálatodban. Másrészt pedig, ez egy rendkívül erőteljes szimbólum és üzenet arra vonatkozóan, hogy királyom, a te utad legyen zökkenőmentes. Miért terítenek nagy államférfiak elé vörös szőnyeget, mikor lelépnek a repülőről? Miért? Nem bírná el az egyébként szerintem nem olcsó cipőjüknek a talpa a reptéri betont? Bizonyára kibírná. Arról van szó, hogy azt üzenni a vörös szőnyeg, vagy korábban a felső ruhának a leterítése, hogy a te utad a lehetőségekhez mérten legyen gördülékeny, semmi ne álljon az utadba, ne nyomja a lábadat a kavics. Ezt jelenti, leterítem eléd királyom az én ruhámat, hogy a te utad, a te ügyed gördülékenyen haladjon előre. Mi alapján mondom ezt? Lukács evangélium a 19. fejezetében, tehát a felolvasott igében olvastuk ezt. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruhájukat. Egy előzmény. Királyok második könyve 9. fejezet. Egy különleges helyzet, amikor Isten megbüntet egy gonosz királyt, Akhábot, és a helyére akar állítani egy másik királyt. Jéhút. És miután Jéhút királlyá keni Isten profétája, ezt mondja az őt körülvevő királyi udvari embereknek. Ilyesfélét mondott nekem, tudnélek ez a proféta. Így szól az Úr. Fölkentelek téged Izrael királyává. Akkor mindnyájan sietve fogták a ruhájukat, leterítették elé a lépcsőre, azután megfújták a kürtöket, és ezt kiáltották, Jéhú a király! No, ezt olvasva nem is csoda, hogy a farizeusok megijedtek attól, amikor a tanítványok leterítették a ruháikat, és elkezdték kiáltozni, hogy Hozsánna Dávid fiának, vagyis a megígért királynak. Mert Jéhú volt az, aki letaszította Isten akaratából a regnáló királyt a trónjáról. Mi várható akkor Jézustól? De amire most szeretnék fókuszálni, hogy abban a pillanatban, hogy megtudták, hogy Jéhút kente fel Isten királyá, abban a pillanatban fogták a ruhájukat, és terítették előre a lépcsőre. Lukács az evangéliuma elején keresztelő Jánossal kapcsolatban idéz Ézsaiás próféta könyvéből, és ezt olvassuk. Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. Minden völgyet töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el. Legyen a görbeút egyenessé, a göröngyös simává, és meglátja minden halandó az Isten szabadítását. A király méltó arra, hogy utat készítsünk neki. A király méltó arra, hogy az övéinek a jelenlétében és a tiszteletében vonuljon be. Isten népének az a feladata, hogy Isten útját egyengesse. Nyilván nem elsősorban fizikailag. Minden hegyet hordjatok el. Minden halmot tegyetek félre. Minden völgyet töltsetek fel. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy mindent, ami az életedben elválaszt Istentől, a hegy, fogd, dózerold el, és töltsd fel vele a mélyedéseket. Legyen Istennek egyenes útja feléd az életedben, mert jön a király. Ezt jelenti a ruha levetése és eléterítése. És mi a célja ennek? Hogy meglássa minden halandó az Isten szabadítását. Isten be akar vonulni az életedbe királyként, de ehhez el kell hordani előle a magaslatokat. El kell hordani előle a hegyeket, és fel kell tölteni vele a völgyeket. Úgyhogy a mai délelőttön ezzel szeretném zárni. Neked személyesen, és nekünk gyülekezetként az Isten üzenete, hogy terítsd a felső ruhádat Jézus elé. Terítsd a felső ruhádat Jézus elé, hogyha nem akarod, hogy bármi is elválasszon tőle, mert a ruha elválaszt. Terítsd elé a bűneidet. Terítsd elé a függőségeidet. Terítsd elé az emlékeidet, hogyha ezek olyanok, amik meggátolnak, hogy végre Istent olyannak lásd, amilyen valójában. Terítsd elé a kapcsolataidat, hogyha ezek összetörtek, megromlottak, vagy nem teljesen zökkenőmentesek. Terítsd Jézus elé a felső ruhádat, hogyha maradéktalanul őszinte akarsz lenni előtte. Mert a ruha elválaszt. Pedig Isten azt szeretné, hogy ne legyen közted és közte semmi. Legyél újra mezítelen az Isten előtt, olyan átlátszó, mint a teremtéskor. Mert a ruha a Biblia szerint elválaszt. A ruha, ami nem pusztán a testedet takarja, hanem mindazt, ami benned van. Vagy, mivel a ruha nem csak elválaszt, hanem a ruha érték is. Lehet, hogy te olyan lelkiállapotban vagy, hogy nem kísértenek komolyabban bűnök. Hogy nincsenek a múltból visszatolódó emlékeid. Nincsenek rendezésre szoruló kapcsolataid, mert rendben vagy. Dicsőség az Úrnak. Akkor számodra a felső ruha azt jelenti, hogy szánt oda az értékeidet Isten szolgálatára. Terítsd a felső ruhádat Jézus elé, hogyha a szolgálatára akarod szánni az életedet. Lehet, hogy arra hív most Isten, hogy terítsd elére a felső ruhádat, vagyis anyagilag vállalj érte több áldozatot, mert ebben kell fejlődnöd. Vagy úgy szánd oda az értékeidet az ő szolgálatára, hogy a képességeidet állítsd Isten királyságába. Vagy a tudásodat, vagy az ajándékaidat, amiket esetleg nem használsz. Mert a ruhád, amit van, az érték. Legyen ez akár anyagi, jó, a képességeid, a tudásod, vagy az ajándékaid. És végül gyülekezetként terítsük együtt Jézus elé a mi felső ruháinkat. Hogyha munkálni akarod te is, hogy az ő ügye gördülékenyen haladjon előre. Azt hiszem, ez a gyülekezetünknek a közös ügye. Hogyha Isten kinyitott egy ajtót, egy kegyelmi ajtót karácsonykor, akkor azon az ajtón ő be akar vonulni. És nekünk pedig az a feladatunk, hogy ez az útja gördülékeny legyen, hogy ez az útja kiegyensúlyozott legyen. És ez nem működik máshogy, mint hogy te meg én a felső ruháinkat eléterítsük. Vagytok így, itt most úgy, hogy azt a ruhát kell levennetek, ami elválaszt az Istentől. Bűnöket, kapcsolatokat, emlékeket, függőségeket. És vagytok így, itt most úgy, akiknek az értékeiket kell Isten szolgálatába állítania. De mindannyian egy gyülekezet vagyunk, akik azért vagyunk az Isten népe, hogy készítsük az ő útját. A hegyeket és a halmokat elhordjuk, a völgyeket feltöltjük, a felső ruháinkat az Úr elé terítjük, hogy Jézus ügye gördülékenyen és maradéktalanul haladjon előre. Amen.